Tehát Róma 15, 8-tól 12-ig. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva. Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. És ezt is, dicsőrjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy előhettünk, és hogy összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk a Te jelenlétedben, hogy hallgathatjuk a Te igédet, hogy dicsőíthetünk Téged. Köszönjük azt, hogy tart a Te kegyelmed. Köszönjük a Te szeretetedet. Kérünk Téged azért, hogy Te nyitottál mi szívünket, Te munkálkodj bennünk a Te szent lelked által, Te rombold le a bálványainkat, és ha kell, akkor töröld össze a szívünket, hogy csak a Tiéd legyen. Tudjunk Téged szeretni teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, teljes elménkből. Így kérlek most Gáborért, aki fogja szólni a Te igédet, áld őt meg. Köszönjük, hogy üzenetet bíztál rá. Köszönjük, hogy Te szólsz rajta keresztül, és kérlek, hogy Tedd készi a szívünket, hogy befogadjuk és meghalljuk, amit ma üzenni akarsz nekünk. És így kérlek azokért a helyekért, azokért az emberekért, akik ma a Te ígéret hallgatják, hogy mindenkinek Te munkálkodj a szívében is, hogy a Te ígéd ne térjen vissza hozzád dolga végezetlenül. Amen.
Nagyon köszönjük ezeket az énekeket. Azt hiszem, hogy a mai igéhirdetésünk történeteinek a szereplőihez nagyon szólnak ezek az igék, vagy ezek az énekek. Ha bárki itt lett volna, vagy itt lenne az Isten tiszteleten azok közül, akik ezeket az eseményeket megélték, akkor biztos nagyon személyesen érintette volna őket. Ákos nagyon aggódott, hogy a tinik hallották-e a felszólítást. Lesz matini óra. Szaller Zsuzsi várja az érdeklődőket a lakásban. Látom már, mennek is a tinik. Fantasztikus. Mai napon egy új sorozatot kezdünk, az igehirdetői sorozatban. A sorozatnak a címei, nem mindegy, hogy mindegyik igehirdető ezt a címet fogja adni, de valami olyasmit gondoltunk, hogy Jézus és bizonyos csoportok, akik felé Jézus különösen is szolgált. Ugye a mai címünk Jézus és a pogányok. De lesz még szó tanítványokról, nőkről, megvetett bűnösökről, farizeusokról, és majd meglátjuk, hogy még kikről. Ugye ezek a témák nem olyan klasszikus igehirdetői témák, amikor egy ige szakaszt előveszünk és azt boncolgatjuk, bár ez majd nyilván rá lesz bízva az igehirdetőkre, hogy ők hogyan fogják ezt a témát feldolgozni. Inkább talán témákról beszélünk, és kicsit belebújunk a tanítványoknak a saruiba, és megfigyeljük, hogy Jézus hogyan bánt, hogyan viselkedett, hogyan szolgált ezek felé, a különböző csoportok felé, hogyan élték ezt meg azok, akik találkoztak Jézussal. Ma egy ige szakasszal és három történettel szeretnék foglalkozni, tehát nagy fába vágtam a fejszémet, remélem, hogy végig velem lesztek, és senki nem fog elaludni közben, és végére érünk a történetnek. És amikor a pogányokról beszélünk, akkor nem tudunk úgy beszélni róluk, hogy ne beszélnénk azokról a történetekről, amikben Jézus pogányokkal találkozik. Ugye ez a szó, hogy pogányok, ugye ezt a görög újszövetség a goly, vagy megnevezéssel jelzi, illetve ugye a goly az nem görög szó, hanem héber, de ezt veszi tovább, ezt a szót viszi tovább ugye a görög újszövetségbe is. Ugye ez a goly szó, ez tulajdonképpen népeket, nemzeteket jelent, és bár Jézus korában ezt már inkább ilyen szitok szóként, vagy ilyen pejoratív értelemben használták, de érdekes módon ugyanez a szó szerepel akkor, amikor Isten az elhívását és az ígéretét teszi Ábrahámnak. Ugye amikor azt mondja neki, hogy nagy néppé teszlek téged, akkor is ez a szó szerepel benne, hogy nagy nép, ugye goy gadol, ez lesz jellemző majd Izraelre. és aztán majd folytatja is ugye az ígéreteket az áldásokkal. Ugye az elmúlt időszakban József és a bírák korával foglalkoztunk, amikor a nemzetek már egy kicsit más megvirágításba kerülnek. Mert amikor Izrael azt a feladatot kapta, hogy elfoglalja Kánaán földjét, akkor azt a feladatot is kapta mellé, hogy 7 törzset mindenestől ki kell írtania a Kánaán földjéről. Az ő elvetemült, gonosz, démonizált, erkölcstelen, báványimádó életstílusuk és életgyakorlatuk miatt, és mivel ebből semmiféle jelét nem mutatták a megtérésnek, a gondolkodásuk megváltozásának, Isten úgy döntött, hogy ezeknek a népeknek el kell vesznie a történelem útvesztőjében, hát ott valahol el kell, hogy tűnjenek arról a területről. De alapvetően nem ez a hozzáállás jellemezte Istennek a népekkel, a nemzetekkel való viszonyát. Tehát Isten nem arra gondolt, hogy Izraelnek a világ összes népét így kell kezelnie, mint ezt a 7 népet, akik Kánaán területén éltek. Ugye Isten, amikor az elhívását adja Ábrahámnak, akkor ugye arról is beszél, hogy Ábrahám nem csak nagy nemzeté, ugye Golygadol lesz, hanem áldás lesz majd a környezetében élő népek számára. Mégis, amire eljutunk Jézus idejére, Jézus korába, akkor ez a goly kifejezés, ez már nagyon, mint mondtam, ilyen lenéző, pejoratív értelmű, ugye a másodrangú emberek szintjére viszi a pogányokat. Ugye bizonyos állatokkal is azonosították őket, ők voltak a kutyák, vagy hasonlították őket a disznókhoz, ellenségek voltak, lenézettek voltak, és Izrael gyakorlatilag egy teljes elkülönést gyakorolt velük kapcsolatban, nem étkezhettek velük együtt, nyilván itt volt egy bizonyos félelem abban, hogy ha velük együtt étkeznek, akkor báványáldozati húst fognak enni. Nem mehettek be a házukba, tehát egy teljes elkülönés volt Izraelnek az élet gyakorlatában a pogányoktól. Volt egy kis felsőbbrendűség tudat is bennük, ők az Isten népe, az összes többi meg a maradék. Ugye olyannyira jellemző volt ez a gondolkodás, hogy ugye Izrael Jézus idejében alapvetően 2 területből állt, ugye a Jeruzsálem és Júda. Az volt talán lehet mondani a tisztább zsidó nép, akik talán a közösségükben tisztában tudták gyakorolni az ő zsidó mi voltukat, és volt Galilea. Ugye Galilea volt az a nép, ahol a zsidók inkább keveredtek a pogányokkal, az oda beköltöztetett, illetve aztán a zsidókat költöztették be Galilea területére a pogányok közé. Kicsit olyan volt ez, mint amikor a zsidó diaszporában éltek, később a történelem folyamán, de Galileában ilyen nagyon nagy keveredés volt. És ugye ezért is nevezi az ige egy helyen Galileát a pogányok Galileájának. Mert igazából ez egy ilyen pogányok által és különböző nemzetek által erősen átitatott, római uralom alatt álló terület volt. Rögtön felismerték a galileaikat a nyelvjárásukról, ami teljesen megkülönböztette őket a jeruzsálemi vagy júdai zsidóktól. Emiatt is lenézték őket. Ugye emlékszünk ilyen történetekre, például amikor Nikodémus védi Jézust, és akkor rögtön mondják, hogy na, te is galileai vagy. Vagy amikor Péter ugye az árulás éjszakáján felismerik az ő tájszólásáról, vagy az akcentusáról, hogy ő is Galileából származik. Vagy amikor mondják, hogy Jézus, megtaláltuk a messiást, akkor ugye fölteszi a kérdést, hogy mi jó származhat onnan, ebből a vidékből. Mi jó származhat innen. Tehát olyannyira próbáltak elhatárolódni a zsírók a pogányoktól, hogy tulajdonképpen még a saját népüktől is kicsit elhatárolódtak, mert Galilea népe egy kicsit másodrendű zsidó nép volt, mint Júdea és Jeruzsálem tartománya. Érdekes, mégis ez volt az a terület, ahonnan a legtöbb lázadás kiindult Jézus idejében is. Ugye Jézus születésekor volt a nagy cenzus, amikor ilyen népszámlálást tartott a római császár, ez nem felháborította a zsidókat, úgyhogy a zsidók egyfajta lázadást szítottak, és ez onnan Galileából indult el, aztán onnan több lázadás is indult, erről az Abcsel is beszámol egyébként, megemlíti Teudást, Júdást, ugye beszél az elótákról, a szikáriusokról, ezek mind erről a régióból származnak, valahogy Galilea talán jobban törekedett a politikai önállóságra, szabadságra. Érdekes módon talán Júda és Jeruzsálem környékén ezt jobban elfogadták. Tehát egy ilyen nagyon vegyes kép volt ez a galileai terület. mint említettem, az ige úgy hivatkozik rá, a pogányok Galileája. És Jézus erre a területre lép be az evangéliummal. És szeretnék egy kicsit Jézus programjáról beszélni, hogy ő hogyan is gondolkodott az evangelizációról, hogyan állt bele az Isten ügytervébe. Ugye Isten ügytervét megismerhetjük már egészen a kezdetektől. Ahogyan említettem, Ábrahám elhívásakor ő nem csak azt az ígéretet kapta, hogy nagy népé lesz, hanem rögtön az elhívást követően 1 Mózes 12.3-ban azt olvassuk, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tehát az ő elhívásában nem csak az ő rá vonatkozó jövő szerepelt, hanem a minden népekre, a minden nemzetekre vonatkozó jövő is már ott ért benne. Ézsaiás 42. fejezetében, a 6. versben, ahol Jézusnak, ugye a felkent messiásnak az elhívásáról beszél a próféta, azt mondja róla, ezt mondja Isten az ő profétájának, vagy az ő messiásának, benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Tehát látszik, hogy a küldetésben szerepel ez a két nagyon fontos rész, a szövetségnek a kifejezése és beteljesítése Izrael életében, és a világosság a népek számára, a nemzetek számára. Amikor Jézus megszületett, és a szülei, édesanyja és nevelőapja felvitték őt a templomba bemutatásra, volt ott egy élemedett korú ember, Simon, aki az Úr gyermeke volt, lélekkel teljes, és amikor meglátta a gyermeket, és a kezébe vette Jézust, akkor egy ilyen örömfohász volt a szívében, és azt mondta, meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. Tehát itt is ez a profétai kijelentés tartalmaz ezt a két fontos küldetést, hogy Jézus küldetése elsősorban a zsidók számára, a zsidók dicsőségének, a zsidók Istennel való kapcsolatának a helyreállítása, de ugyanakkor a pogányoknak világosságú. A felolvasott igeszakasz is tulajdonképpen ezt boncolgatja, ezt a kérdést, de Róma 15-ben, ahol a 8. verstől elkezdi kibontani és bemutatni, hogy hogyan is áll, miben is állt Jézusnak a szolgálata, milyennek a szolgálatnak a lényege, milyennek a szolgálatnak az evolúciója a pogányok szemszögéből. Ugye úgy kezdődik a 8. versben, hogy mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéretet. Tehát ez az alap. Jézus azért jött, hogy betöltse azt az ígéretet, amit Isten az atyáknak, az ősatyáknak adott, megerősítse azt a szövetséget, amit Isten Izraellel kötött, és helyreállítsa azt a kapcsolatot, ami Isten és az ő népe között. Betöltse a törvényt, betöltse Isten ígéretét, visszavezesse a népét a helyes útra, a helyes Isten tiszteletre, hogy Istennek, Isten népének ezt a dicsőségét, hogy ők Isten népe és Istenhez tartoznak, és Isten dicsőségét tükrözik vissza, hogy ezt helyreállítsa. Ez volt Jézus küldetésé alapvetően, ugye első renden. De folytatja, ugye itt ebben a felolvasott szakaszban a 9. versen, és azt mondja, a népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ugye itt már beszél arról is, hogy bár Jézus a zsidókhoz jött, hogy betöltse azt az ígéretet, amit Isten az ő népének adott, de miközben ő a zsidók között szolgál, miközben az ő népe felé szolgál, a népek felismerik Isten irgalmát, megértik, hogy Isten irgalmas nem csak az ő népével, hanem feléjük is, és elkezdik magasztalni Istent az ő irgalmáért. A pogányok között hirdetik Isten irgalmasságát, és a pogányok ezt hittel megragadják. Aztán tovább menve a 10. és a 11. versbe, így olvassuk. Azután ezt is mondja, ugye Zsoltárokból idéz főleg, illetve Sámuel könyvéből itt Pál apostol, ezt is mondja, mármint a Zsoltáros. Ezért magasztallak téged a népek között, nevednek dicséret, bocsánat, 10. vers, aztán ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt, majd ismét, dicsérjetek az Urat, mint ti népek, dicsétsétek őt, mind a nemzetek. Ugye itt már arról beszél, hogy Izrael népe és a nemzetek együtt dicsérik az Urat. Ugye tovább lép ebben a küldetésben. Jézus küldetése nem csak az, hogy Izrael népe dicséri az Urat, és visszatérjen a helyes Isten tiszteletre, hanem hogy a népek és a nemzetek együtt dicsérjék az Urat. Miért? Mert ugyanabban a megváltásban részesülnek, mint Izrael népe. Ugyanaz az áldás száll rájuk, mint amilyen áldás ígértetett Ábrahámnak és az ő leszármazottainak. Aztán tovább folytatja, és azt mondja, ja, bocsánat, egy 11. vers, azt már olvastam, hogy dicsérjék az Urat minti népek, dicsértsétek ők mind a nemzetek. És itt hangsúlyos ez a szó, minden nép, minden nemzet. Tehát, hogy ez az evangélium nem ott marad Jeruzsálemben és környékén és Izrael területén, tehát nem csak az ott élő pogányokra vonatkozik, hanem kiterjed az egész föld kerekére, és minden népet és minden nemzetet magába foglal az, hogy együtt részesülnek Izraellel Isten megváltásában és Isten tervében. És aztán 12. vers teszi föl a koronát, Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. Ugye az a hajtás, az a messiás, akit Isten, az a felkent, akit Isten küldöző népe számára nem csak Izrael királya lesz, hanem a föld, az egész föld ura lesz, sőt, a népek jönnek ő hozzá, mint uralkodóhoz, és imádják őt, mint urat. Ugye ezt éljük ma a világunkban, és ennek örülhetünk, hogy mi ennek részese lehetünk. Tehát Istennek a terve, Istennek az üdv terve, az üdv programja, amiben Jézus bekapcsolódik, az az, hogy hogy végső soron, hogy a pogányok Isten félelmét, pogányoknak Isten félelmet, Isten ismeretet azáltal tanít meg, hogy népét visszavezeti a helyes útra, a helyes Istennel való kapcsolatra, és ezen keresztül ismerjék fel azt a népek és nemzetek, hogy ez a megváltás, amit Isten az ő népe számára készített, ez nekik is elkészítetett, és ebbe ők is bekapcsolódhatnak. Vele együtt örülhetnek, Izrael népével együtt örülhetnek Isten megváltásának. És az a megváltó, akit Isten az ő népe számára küldött, megváltó lesz az egész világ számára is. Érdekes módon, amikor Jézus szolgál itt a földön, akkor ő elsősorban ennek az egész programnak az első részére koncentrál. És több ilyen kilentést is tesz, a ma majd említésre kerülő történetekben is szó lesz erről. Az egyikben például ezt a kijelentést teszi, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Tehát Jézus az ő programját, földi szolgálatát úgy fogalmazza meg, hogy az ő elsődleges küldetése, hogy az ő népének az életét helyreállítsa. Helyreállítsa az Istennel való kapcsolatát. De mi már tudjuk, hogy mi következik ebből. Ha Isten népének a kapcsolata helyreáll az Úrral, akkor mi történik? Akkor a népek felismerik, hogy az Isten nem csak az ő népéhez irgalmas, hanem az egész világhoz, hogy a megváltó számukra is elküldetett, és jönni fognak, és részesülnek majd ugyanebben a megváltásban. A Máté 10:5-6-ban, még amikor az első szolgálatra küldi ki az ő tanítványait, akkor a parancs is kicsit hasonlóan szól, azt mondja, pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánosok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Tehát megint itt úgy látjuk Jézust, mint akinek az elsődleges küldetése, és erre fókuszál, hogy Izrael népéhez menjen, és Izrael népéhez küldje az ő tanítványait. Ugye úgy jelenik meg a profétai könyvekben Ezékielnél, Zakariásnál, mint a pásztor, aki összegyűjti Izrael elveszett nyáját. Ez az ő elsődleges küldetése, és ezt ő nyilvánvalóvá teszi mindenki számára. Ugye már az Abcsel 3-ban, amikor Péter a pünkösdi prédikációt mondja, erre utal vissza, hogy beszél a néphez, Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el az ő szolgáját. Ezt mondja Isten népének. Isten elsősorban nektek szánta a megváltót. Ez Jézus programja. Ugyanakkor Jézus már az ő szolgálata idején jelzi a jövőt, hogy mi is várható a jövőben. Azt mondja, hogy helyen a János 10:16-ban más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Ugyancsak az egyik történetben, amit ma utalni fogok, a történet végén mondja ezt a jelenlévőknek, de mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Hú, hát ez egy nagyon nehéz hír lehetett a zsidók számára. Hát az üdvösség kinek adatott a zsidók szemszögéből? Az ígéretek kinek adattak az ősatyákon keresztül? Nekik. És erre azt mondja Jézus, hogy de el fognak jönni a népek, nagyon-nagyon messziről is, és odaülnek majd, és ugyanabban az áldásban részesülnek az Isten országában, amiben részesülnek az ősatyák. Hát ez egy nehéz üzenet, és nehéz hír volt, de mégis ez a jövőképe Jézusnak. Lehet, hogy Jézus, nem tudom, mert talán erre egyértelmű utalást nem láttam, de lehet, hogy Jézus ezért választja Galileát az ő szolgálata középpontjául. Azt látjuk, hogy az ünnepek alkalmával fölmegy Jeruzsálembe, és szolgál Jeruzsálemben és Júdában, és járja az ottani városokat is, de az ő szolgálatának a középpontjában tulajdonképpen ez a terület áll, Galilea és környéke. Lehet, hogy talán azért, mert itt van a leginteraktívabb kapcsolat a pogányok és a zsidók között. Itt valósulhat meg az, hogy helyreáll az Isten népe, és világosság lesz a környezetének. Talán ez az ok, nem tudjuk. Minden esetre a Máté 4-ben, amikor Jézus meghallja, hogy János kivégzik, keresztelő Jánost, akkor így olvassuk a Máté 4.12-től. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, bocsánat, még nem végezték ki, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názeretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás profétált, Zebulon földje és Naftali földje, a tenger melléke, a Jordánon túl a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad. Ettől kezdve kezdte el hirdetni, hogy térjetek meg, mert elközelítettek a mennyek országa. Tehát Jézus Galileába megy, és elsősorban Galileában végzi az ő szolgálatát. Jézus programja tehát röviden így foglalható össze, megújulásra vinni az ő népét, helyreállítani az Istennel való kapcsolatát, és így világítani a pogányok számára. Azt hiszem, hogy felismertétek, hogy ez a program nem sokat változott azóta sem. Az Isten népe helyreállása nélkül nincs evangelizáció. Nem lehet úgy Istenhez hívni embereket, hogy az Isten népe romokba hever. Hogy nincs kapcsolatuk az élő Istennel. Hogy nem tudnak miről bizonságot tenni. Hogy nincs élő kapcsolat köztük és az Úr között. Ez a program ez ma is nagyon hasonló. Ugye a csendes héten is hallottunk erről, hogy hogyan is éljük meg mi az Istenre való kapcsolatunkat. Hogyan éljük meg mindazt, amit az Isten igéjében olvasunk és hallunk. Sokszor a kereszténységre jellemző az, hogy inkább elkülönül a világtól, egyfajta önkéntes magányba zárja magát, és nem veszi észre, hogy tulajdonképpen neki az a küldetése, hogy azt az életet, amit Isten neki adott, azokkal az örömökkel, bánatokkal, terhekkel, minden együtt, az Isten való kapcsolatában, szoros kapcsolatában, az ő belőle táplálkozva élje meg, és így váljon világossággá a környezete számára. Ugye Máté evangéliuma nagyon erőteljes kijelentéseket tesz. Máté evangéliumában Jézus nagyon erőteljes kijelentéseket tesz velünk kapcsolatban, azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Hát rögtön feltehetnénk a kezünket, hogy bocsánat Jézus, te vagy a világ világossága. Hát mi csak itt ilyen bűnös emberek vagyunk, akik jövünk, megyünk és vétkezünk. Nem, azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha megélitek az Istennel való kapcsolatot, a maga teljességében, ha helyreáll az Istennel való szoros közösségetek, akkor bennetek fogja meglátni a népek és nemzetek sokasága, hogy Isten irgalmas, és Isten a megváltást mindenki számára készítette, minden nyomorult bűnös ember számára. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a hegyen épült város, ti vagytok a lámpás, és nem azért, hogy majd letakarják, hanem hogy mindenki lássa. Ti vagytok a világ világossága. Ez volt Jézus programja, és talán ennek az első felét látjuk megvalósulni az ő földi szolgálatában, hogy elsősorban az ő népe, az ő nemzete felé szolgált, hogy helyreállítsa a kapcsolatokat Istennel, hogy ebből nőjön ki a világosság. Mégis azt látjuk, és itt a második pontomnak az a címe, hogy álljunk meg egy lélekért. Azt látjuk, hogy Jézusnak volt egy nagyon határozott programja, ami beleilleszkedett Isten üttervébe, de Jézusnak volt egy mottója is, ez nagyon kedves számomra, nagyon sokszor tanuljuk meg a gyerekekkel alimondásként, biztosan tudjátok folytatni, ha elkezdem. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Tehát Jézusnak volt egy programja, de volt egy mottója, volt egy lelkülete, amitől nem tudott elvonatkoztatni, és az egész szolgálatát jellemezte, hogy ő az elveszettek megmentéséért jött, és érdekes, hogy ebben az igeversben kifejezetten egyes számmal szerepel, hogy megtartsa, megkeresse és megtartsa, ami elveszett, vagy az elveszettet. Ugye a különböző fordításainkban így szerepel. Tehát Jézus miközben végezte az ő egyértelmű és határozott programját és szolgált az ő népe felé, ő végig ezt kitette szem előtt. Megkeresni és megtartani az elveszettet. Nekem ez egy nagy nehézségem, megmondom őszintén, és sokszor veszem észre magam azon, hogy jellemző rám, hogy benne vagyok egy programban, csinálom azt, amit úgy gondolom, hogy Isten erre elhívott, végzem programszerűen a, mondhatni, az evangelizáció szolgálatát, és nem veszem észre, hogy mikor kellene megállnom, és kinyúlni azért az egy emberért, akit valahogy úgy mellém sodort az élet, vagy hirtelen kapcsolatba kerültünk valamilyen esemény kapcsán, és nem veszem észre, hogy nekem most nem a programot kell folytatni, hanem azzal az egy emberrel van dolgom, és arra az egy emberre kell szánni időt, energiát, odafigyelést, és minden mást. És nagyon fontos, hogy ezt a fajta lelkületet Jézustól megtanuljuk, és ezért is adtam ezt a címet ennek a vázlatpontnak, hogy álljunk meg egy lélekért, mert Jézus ezt tette, megállt a lelkekért. Három történetet szeretnék így gyorsan elmondani. Nem fogjuk most ezeket felolvasni, de majd mindig mondom, hogy melyik evangéliumból lehet ezeket elolvasni, és esetleg követhetitek majd, ahogy mondom, a történetet. Három történet, amiben Jézus pogánnyal találkozik. Tehát nem zsidó emberrel találkozik. Van még több is, de majd teszek róla említést, de most ezt a hármat választottam ki. Van köztük hasonlóság, és ez úgy gondoltam, hogy talán része lehet ennek a mai üzenetnek. Az első ilyen történetet a Máté 8-ban, illetve a Lukács 7-ben olvassuk. A Kapernaumi századossal történő találkozás. Ugye mi is történt a Kapernaumi századossal való találkozás előtt? Jézus nem sokkal ezelőtt mondja erre a hegyi beszédet. Ugye a felolvasott igében a Máté evangéliumában már láttuk, hogy Jézus szállása Kapernaumban volt. Valószínűleg Péter anyósának a házában élt, lakott, abban az időben, amíg ott tartózkodott. És miután a hegyi beszéd elhangzik, miután az a hatalmas szolgálat, igei és gyógyító és egyéb szolgálat elhangzik, visszatér Kapernaumba, hogy megpihenjen. És rögtön, ahogy belép a városba, jönnek elé, baj van. Itt a százados, itt a szolgája, halálán van, jöjj és gyógyítsd meg. Mindazok után, amit a bevezetőben elmondtam a politikai helyzetről, ugye ez egy nehéz kérdés. Most mit csinálják ezzel a századossal? Hát ez a római százados a népem ellensége. A felkelések, itt van a tanítványaim között Simon az Zelóta, kérdezze meg őt, mit csináljunk a római századossal meg a szolgájával? Lehet, hogy más ötletei lennének. És azt látjuk, hogy Jézus egyáltalán mérlegel. Azt mondja, elmegyek, meggyógyítom. Elmegyek, meggyógyítom. Ugye érzik a zsidók, hogy azért ez egy nehéz szitu. És akkor elkezdik bizonygatni Jézusnak, hogy gyere, mindenképpen gyere, mert ez egy nagyon fontos ember. Ő segített nekünk zsinagógát építeni, támogatja, szereti a népünket. Gyere, foglalkozz vele. De Jézus már meghozta a döntést, elmegyek, meggyógyítom a szolgát. És aztán emlékeztek a történetre, hogy ahogy üzene a százados, hogy Jézus, ne gyere, nem vagyok méltó, hogy a házamba gyere. Zárójelben megjegyzem, nem is tudom, hogy bemehetette volna a római százados házába. De a zsidók nem mentek be a pogányok házába. Ne gyere hozzám, nem vagyok méltó rá, hogy hozzám gyere. Csak parancsolj, csak mondd, hogy gyógyuljon meg a szolgám, és meg fog gyógyulni, mert én tudom, hát én ugyanezt csinálom, hatalom alá rendelt ember vagyok, az a feladatom, hogy parancsokat adjak, és ha kimondok valamit, az meg fog történni. Mert nálunk rend van. És hiszem, hogy nálad is rend van, és ha te parancsolsz valamit, akkor az megtörténik. Hú, micsoda bizonságtétel ez egy pogány ember szájából. Nem tudjuk pontosan, Jézus miért vállalta be ezt a szolgálatot. Biztos vagyok benne, hogy elcsigázottan, fáradtan érkeztek meg Kapernaumba, jól esett volna az a pihenés, a tanítványokkal átbeszélni, mi történt az elmúlt napokban, értelmezni a tanításokat, megbeszélni, hogy hogyan tovább. De Jézus elment, és vállalta ezt a szolgálatot. Aztán végül a történet úgy zárult, ahogyan a százados kérte, nem ment be a házba, hanem parancsolt, és a szolga Jézus szavára meggyógyult. Jézus megállt egy lélekért. A százados szolgája. Nem tudom, ki volt ez az ember, nem tudom, valaha találkozott-e Jézussal, nem tudom, kinek számított ez az ember. A századosnak biztos kedves szolgája volt, ezt tudjuk az evangéliumokból, de egy egyszerű kis lélek. És Jézus megállt ezért a lélekért. Megállt, hogy megmentse őt. Jellemzően ránk ez a, lelkület. Kész vagyok megállni egy senkiért, vagy lehet úgy fogalmazni, az ellenség emberéért, ha szükség van rá. Ha tudom, hogy Jézus a megoldás számára. Kész vagyok-e megállni érte? Egy másik történet, kicsivel ezután történik. Jézus már tudjuk, hogy nagyon elcsigázott, nagyon sok szolgálat van a háta mögött, és mindenképpen szeretne a tanulmányaival elvonulni, hogy pihenjen, hogy együtt töltsenek egy kis időt, kicsit ilyen csendes hétvége jelleggel, és megkéri, vagy megparancsolja nekik, hogy szálljanak a hajóba, és evezzenek át. Nem mondtam, hogy mutassuk a képet, de talán most mutathatnánk a képet, ha esetleg elő van készítve. Hogy evezzenek át, ugye ez Galilea, és látjuk, hogy Kapernaum, ahol Jézus a szolgálatának egy jó részét végezte, Galilea-tenger északi részén van, hogy utazzanak át, evezzenek át, vagy menjenek át a tó túlpájtára, Gadara földjére. Hogy ott együtt legyenek. Ugye ez az a történet, amiben tudjátok a nagy vihar és tenger lecsendesítése, de ez az a történet, amiben Jézus elalszik hátul a hajó hátuljában. Tehát érthető és látható, hogy Jézusnak szüksége volt fizikai felfrissülésre, és valószínűleg a tanítványoknak is ugyanígy szüksége volt rá. Óriási pánik van a hajóban a vihar közepén. És akkor megérkeznek a gadaraiak földjére, és mi az első, ami fogadja őket? Nem akarom olyan érzékletesen leírni a látványt. De tudjuk az evangéliumokból, hogy egy önmagát teljes mértékben kövekkel összevagdosó, láncokról, leláncolt, de azt is széttépi magáról, mezítelen, ördöngős ember várja őket Gadara földjén. Gadara földje egyébként a 10 városhoz tartozott, tehát ez a Decapolis, a kezdőbetűk látszanak ebben a részben. Ez egy nagyon erőteljesen pogányok lakta vidék volt. És Jézus, amikor ide megérkezik, hogy végre megpihenjen, akkor mi várja? Hát egy ördöngős, vagy kettő, ugye az evangéliumok egyik kettőt említ, másik egyet emel ki. Miért foglalkozik? Amikor arra lenne szükség, hogy a tanítványokkal együtt megpihenjen, miért foglalkozik egy ilyen lélekkel? Miért foglalkozik egy ilyen emberrel? Miért áll meg egy ilyen lélekért? Ugye tudjuk, hogy nagyon veszélyes volt ez az ember, nem tudták őt visszafogni. Azt is olvassuk, hogy annyira veszélyes volt, hogy nem mertek azon az úton járni, aminek a közelébe ez az ember lakott. Nem tudom, hogy ez az út az volt, amit itt látunk, hogy Damaszkuszból jön lefelé, tehát egy kereskedelmi útvonal. Lehet, hogy ez volt, lehet, hogy nem ez volt, ezt nem említi a Szentírás. De látjuk, hogy komoly kárt okozott a Gadara városokban lakóknak, meg a környékben lakóknak. Nem is házban lakott, hanem sírboltok között tengette az életét, ugye mezítelenül, összevagdosva, ápolatlanul, tehát egy ilyen ultrahajléktalant képzeljünk el, aki ráadásul még megszállott és bántja az embereket, és fosztogat, és rabol, és öl. Miért áll meg Jézus, és miért foglalkozik egy ilyen emberrel? Nem biztos, hogy tudjuk rá a választ, de sejtjük a választ rá. Mert Jézus megáll az elveszett lelkekért. Jézus megáll az elveszett lelkekért, és azt keresi, hogy hogyan mentheti meg az elveszettet. Jézus számára értékes ez az ember. Ez egy senki volt. Sőt, egy mindenki által utált senki volt, akitől legszívesebben mindenki megszabadult volna. De Jézus számára értékes volt. Azt látjuk, hogy ugye a történet úgy végződik, hogy Jézus kiűzi ebből a ördöngösből, vagy ördöngösökből a légió nevezetű ördögöt, ami sok-sok ördög. Nem tudjuk pontosan, hogy miért így van, mik a szabályok így az ördögöknek a mozgásában, de ugye egy egész disznónyájba küldi be őket az ő kérésükre, és 2000 disznónyáj, tehát egy teljes disznónyáj oda veszik tulajdonképpen ebben az ördögűzésben, ebben a szabadító szolgálatban, és megszabadul ez a lélek, és szabad lesz, és visszatér éppen, és egészségesen az ő népéhez. Mi az értéke egy léleknek? Megkerestem a KSH statisztikai hivatalnak a jelentését. Ma Nógrád megyében 5500 sertés van. Ugye ipari sertéstenyészet van Magyarországon, de el tudjuk képzelni, hogy ez a 2000 sertés, ez mi vagyon volt. Hát iszonyatos vagyon volt. Egyik napról a másikra semmibe veszett. Jó, a zsidók számára nem sok értéket képviselt a disznó, de ezek ugye pogányok voltak, ezeknek az volt a vagyonuk. És Jézus számára nem volt kérdés, hogy az ördögöknek mennie kell. És ha az az út, hogy a disznókba, akkor a disznókba. És még ez sem volt elég, Mert Jézus ezért az emberért is odaadta az életét önként. Ilyen ára van egy léleknek Jézus szemében. Jézus kihasználta a lehetőséget, hogy ezt az embert megmentse. Hadd mondjak egy harmadik történetet. Ez északon történt, Tírus és Szidon vidékén, ott az aláhúzott városok valamelyikében, vagy közelében. Ugye ez az a történet, amikor Jézus ismét egy csendes hétre viszi el a tanítványait, ez már egy nagyobb séta, elviszi erre a vidékre őket, és próbál elrejtőzni az őt követő sokaság elől, hogy egy kicsit együtt legyen a tanítványaival. De itt van ez az asszony, aki valahogy rájön, hogy Jézus arra jött, és ennek az asszonynak van egy lánya, akit megszállt az ördög, és szörnyű dolgokat tett vele, és teljesen kifacsarta az életét, és az asszony oda megy Jézushoz, és könyörög neki, hogy mentse meg. A tanítványoknak megvan a megoldása erre a helyzetre. Kicsit olyan, mint a szamáriai asszonynak a szituációja. Mondják Jézusnak, küld el. Küld el. Hát, mi most nem azért jöttünk, hogy itten ördöngösökkel foglalkozunk, pláne nem ezen a vidéken. Ugye ez egy kánaáni vidék, egy bálványimádó vidék, még el is lehet képzelni, hogy ez a gyermek hogy lett megszállott. Hát valószínű, most nem is leírva az igében, de valószínű, hogy az anyja egy ilyen vallási prostituált volt. És a bálványimádás és az ehhez kapcsolódó tevékenység a megszállottsággal együtt jár. Nincs ez leírva, de feltételezhető abból a kultúrából. És Jézus mégis megáll, és elkezd beszélgetni ezzel az asszonnyal. És nagyon érdekes ez a sztori, mert ebben a történetben van egy olyan kijelentés, ami miatt Jézust egy kicsit ilyen nacionalistának gondolják, vagy vádolják egyfajta zsidó felsőbbrendűségi tudattal. Tudjátok, ez az a történet, amikor az asszony kéri, hogy Uram, könyörülj rajtam, és Jézus elmondja neki, és itt mondja el azt, amit a bevezetőben is már mondtam, hogy az emberfia azért jött, hogy neki az a küldetése, hogy elsősorban az Izrael népe felé szolgáljon, és hogy az asszony tovább könyörög, azt mondja neki, hogy nem jó elvenni a gyermekek eledelét és odaadni a kutyáknak. És sokszor értelmezik úgy ezt a történetet, és szerintem hibásan, és engedjétek meg, hogy más értelmezést adja, hogy ez a kutyák, ez egy ilyen kutyáknak. Ez a zsidó gondolkodás volt. Kutyák, disznók, megvetett pogányok. De itt most Jézus egy kánaáni asszonnyal beszél. Ugye a zsidók a kutyákkal nem ettek együtt az asztalnál, nem voltak ott az étkezésnél, azok az utcán rohangáltak, és ették, amit éppen találtak. De a zsidók számára a kutya az étkezésnek nem volt a kelléke. Mégis itt úgy látjuk, hogy azt mondja, hogy nem adjuk oda a gyermekek eledelét a kutyáknak. Ráadásul a szó, amit szerepel a görög újszövetségben, inkább utal egy kiskutyusra, mint egy ilyen hétköznapi egyszerű kutyára. Tehát nagyon valószínű, hogy Jézus inkább az asszony szemszögében mondta el ezt a történetet, és azt mondta, amit mi is szoktunk mondani a gyerekeinknek, hogy a háziállat nem eszik az asztalról. A gyereknek adjuk az ő neki való kosztot, a kiskutyusnak, meg a házi kedvencnek, meg az ő neki való kosztot adjuk. Tehát Jézus nem megalázni akarta ezt az asszonyt, hanem meg akarta erősíteni azt az üzenetet, hogy az ő szolgálata elsődlegesen Izrael népéhez van. Neki Izrael népe felé van a szolgálata. És nekik kell adnia azt, amit Isten nekik szánt. De aztán látjuk, hogy az asszony tovább harcol, és azt mondja, hogy igen, 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 de ott vannak a kutyusok az asztal alatt, és ami lehúlik morzsa az asztal alatt, azt megeszik. És ebből látszik, hogy ez a szituáció nem történhet meg Izraelben. Ott nincsen asztal alatt kutya. Ez otthon nálunk így van, ott liheg a kutya az asztalat, és várja a leeső falatokat. Ez egy pogány kultúra, ott elképzelhető, de ez nem a zsidó kultúrája. És akkor azt mondja Jézus, hogy na ezért. Te most olyat mondtál, amit én nem hallottam a saját tanítványainktól. Te megértetted, hogy mi az én küldetésem. Te megértetted, hogy az én küldetésem az, hogy Izrael helyreállításával bemutassam azt, hogy Isten ugyanazt az áldást és megváltást készíti Isten népének, mint a nemzeteknek. Ugyanazt. Megvan a sorrend, de az áldás, a megváltás, az ajándék az ugyanaz. És ezért a szóért megteszem, amit mondasz. És meggyógyítja az ő szavával, és kiűzi az ördögöt abból a gyermekből. Isten megállt, Jézus megállt ezeknél a lelkeknél, mert értékesek voltak számára. Megállt, az ő programjában megállt időt szánt rájuk, hogy elvégezze a megváltás szolgálatát ezeknek az embereknek az életében. Én azt gondolom, hogy fel kell tennünk nekünk is a kérdést magunknak, hogy értékesek annyira a minket körülvevő lelkek, hogy észrevegyük azokat, akik mellett nekünk meg kell állnunk. Végezzük a hétköznapi tevékenységünket, a munkánkat, a szolgálatunkat, de aztán közénk, hozzánk jön, hozzánk csapódik egy-egy ember, akik miatt meg kell állnunk. Mert Isten lelke arra vezet bennünket, hogy meghallgassuk. Vagy kezdeményezzünk egy beszélgetést, vagy hirtelen témát váltsunk, és rákérdezzünk mi, hogy akkor veled hogy van ez? Vagy időt töltsünk vele, vagy módosítsuk a programunkat, és olyan döntsük, hogy akkor most elmegyek, ebédelek veled, és beszélgetek veled. Vagy meglátogatom őt, ha tudom, hogy arra van szüksége, mert most abban a helyzetben ő elkészített arra, hogy a megváltás ajándékát elfogadja. Egyébként megjegyzem zárójelben, tényleg csak zárójelben, az én véleményem az, hogy mindezek megtapasztalták az Isten megváltói munkáját, mindez a három személy, de szó szerint nincs leírva a Bibliában, hogy ezek az emberek megtértek volna. Tehát azt is látjuk, hogy találkoztak Jézussal, találkoztak az ő hatalmával, az ő személyéből megismertek valamit. Nem tudjuk pontosan, én személyesen hiszem, hogy aki így találkozik Jézussal, és akikről Jézus még ki is mondja, hogy nagy a te hited, vagy ilyen hitet nem láttam Izraelben, azok valóban üdvösséget nyertek, de ez így szó szerint nincs leírva. De Jézus megáll, és elvégzi ezt a munkát, amit Isten rábízott, mert ezek a lelkek értékesek voltak számára. Az utolsó pontunkhoz értünk, és itt nem tudtam ezt olyan szépen belekötni az előző részbe, úgyhogy ilyen felsorolásszerűen szeretnék néhány tanulságot mondani, és rámutatni néhány áldásra, amit a tanítványok átélhettek, miközben együtt jártak Jézussal, és ezt a három történetet, ezt a három eseményt végigélték. Az egyik, amire tanulság számomra is nagyon érdekes volt számomra, hogy Jézus milyen tudatosan töri meg azokat a zsidó babonás hagyományokat és szokásokat, amikben a zsidók éltek, különösen is a pogány misszióban. És lép át olyan határokat, amik a zsidók nem voltak hajlandók átlépni. És kicsit jellemző ez ránk is, az ilyen régi múltal rendelkező keresztényekre, hogy bizonyos határokat nem lépünk át, mert nem illik, vagy mert nem így szoktuk, mert a gyülekezetünkben ez nem szokás. De Jézus megtöri ezeket, mert számára a lélek sokkal fontosabb. Például ugye vállalja, hogy Galileában kezdi a szolgálatát. Én azt gondolom, hogy ha élettem volna Jézus helyében, nem ott kezdtem volna. Hát az a mocsok meg ferte, ami ott volt, lehet, hogy Júdában, Jeruzsálem környékén, Gamaliel lábainál növekedve, talán nagyobb előjutást ért volna el a zsidók között. Egy tisztább környezetben, ugye? Kézbe menni egy pogány házába. Kéz segíteni az elnyomó hatalom szolgáját. Nem ragad le politikai kérdéseknél, most akkor ennek mi lesz a következménye. Ugye mi sokszor leragadunk ilyen kérdéseknél, oké, de akkor mi van, ha ez megtér? És jön vele a családja, meg a pereputty. Hogy fogjuk kezelni? Mi lesz a gyülekezettel? Ugye mi leragadunk ilyen kérdéseknél. Jézus nem zavarták ezek a kérdések. Ott volt egy lélek, aki kész volt a megtérésre, megtérésre vezette. Ő kész foglalkozni a tisztátalannal, és nem zavarja, hogy ő tisztátalanná válik, úgymond ezáltal. Ugye miről beszélünk? Ez a gadarai ember sírboltok között lakik. Ugye disznópásztorok a szomszédai. Tehát egy teljesen pogány kultúrából egy koszos, büdös, egy szennyezett, egy tisztátalan valaki, és nem fél foglalkozni vele. Pogány földre megy. Ugye kétszer is. Gadara, Tírus vidéke. Egy bálványimádó, parázna asszonynak a kérésével foglalkozik. Meglátja benne az üdvösségre vezető hit lehetőségét. Ugye külön történet még a samáriai asszony, nem akartam foglalkozni vele, mert nem egészen pogányok közé tartozik. Biztos majd egy másik ígéretől előveszi. Ugye ott az a találkozás, amin a tanítványok megrökönyödnek. Mit beszélsz vele? Ugye úgy kezelik Jézust, mint a valami, te nem tudod, hogy zsidó vagy? Nem beszélünk nőkkel, samáriai nőkkel. Egyedül a kútnál. Tehát olyan határokat lép át Jézus, amiből nyilvánvalóan látszik, hogy számára a lélek mentése mennyire fontos. Egy másik érdekesség, amit már tegnap valakinek elmondtam, hogy mennyire belénk rögződött az, hogy bizonyos helyek megszentelt helyek. És bizonyos helyeken lelki áldás van, más helyeken meg nincs. Hát hadd említsek három helyet, ahova Jézus csendes hétre vitte a tanítványait, hogy megpihenni. Gadara földje, kiváló adottságokkal rendelkezik, csupa pogány, megszállott ember, disznópásztorok. Lehet enni disznóhúst. Tírosz és Szidon vidéke, frankó hely. Cézára a Filippi, a báványimádás központja. A legjobb helyeket csendes hétre, ugye? Ugye ez a mi gondolkodásunk. De az Istennel való megújulás az ott van, ahol Jézus van. Ahol Jézussal személyes kapcsolat van, ahol Jézust imádják. Ahol Jézussal közösségben vagyunk. Ott van a megújulás helye. Nem egy szállodában, vagy egy helyen az országban, vagy egy adott földrajzi helyen, hanem Jézussal. Jézusban van a mi megújulásunk. Jézussal van. Jézus által van a mi Istennel való kapcsolatunk megújulása. Egy másik gondolat, hogy amikor az Isten lelke által vezetve kilépünk a programból, és megállunk egy-egy lélekért, akkor különleges dolgok történnek, különleges dolgokat élhetünk át, és tapasztalhatunk meg, és ráláthatunk arra, hogy Isten milyen különös módon szerkeszti egybe a történetet, különböző embereknek a történetét. Biztosan tudjátok, mondtam ezt már többször, hogy ugye a Vasárnapiskolai Szövetségnél mi gyerekklubokat tartunk, és alapvetően, amikor kimegyünk egy játszótéri klubra, mi gyerekekkel foglalkozunk. És mindig zavar, és soha nem tudok mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy ott vagyunk kint, és akkor inkább szeretnénk, hogy a szülők ne is legyenek ott, mert akkor gyerekeknek tartjuk a programot. De most, amikor Egerbe voltunk, most nagyon érdeklődő szülők voltak, és ott végigültek, és végighallgatták a történetet. És gondolkodtam rajta, hogy kell ez nekünk, biztos. És már ugye eltelt két nap, vagy három nap, mire ráébredtem, hogy hát ők azért vannak ott, mert velük beszélgetnünk kell. Mert nekik is szükségük van arra, hogy halljanak Jézusról személyesen. És amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor derült ki, hogy gyerekkori élményeik fűzik őket a templomhoz, a gyülekezethez, és szeretnék ezt megújítani, hezitálnak, gyülekezetet is keresnek, meg nem is. Akkor kiderül, hogy túl van egy válláson, és szeretne valamit kezdeni magával, de nem tudja mit. És amikor elkezdődnek ezek a beszélgetések, akkor derül ki, hogy aha, nekem nem a program a fő feladatom most, hanem az a lélek, az az egy lélek, akit Isten úgy hozott elém, hogy én tudok rajta segíteni esetleg. Olyan dolgokat láthatunk meg ezekben a megállásokban, amik a mi növekedésünket, a mi lelki növekedésünket is szolgálják. Ugye a tanítványok mivel zaklatták Jézust? Növeld a mi hitünket. Kicsiny hitűek vagyunk, nagy hitet akarunk. Mit tett Jézus? Elvitte őket Tírusba. Ott megtanulhatjátok, hogy mit jelent a nagy hit. Mert hogy ezt mondta az asszonyról, nagy a te hited. Miközben a tanítványokról azt mondta, kicsiny hitűek vagytok. Elvitte őket a százados házához. Vagy nem mentek végül is el odáig, de ebbe a környezetben. És azt mondta Jézus, sehol Izraelben nem láttam ekkora hitet. Ezen a történeten keresztül a tanítványok ráébredtek arra, hogy mit is jelent a nagy hit. Mit jelent az, amikor ráállok Isten szavára, amikor Jézust Isten fiának mondom, és azt mondom, hogy te megteheted. Te az üdvösség szerzője vagy. Én benned bízom. Én ráállok a szabadra. Én hiszem, amit mondasz. Én rád bízom az életemet. Én hozzád fordulok segítségében, senki más nincs, aki segíteni tudja. Te parancsolsz, és ez megtörténik. Amikor megállunk egy-egy lélekért, Isten különleges áldásokat készít el számunkra, és ezen keresztül jobban megismerjük őt is. Még egy utolsót hadd mondjak. De szoktuk azt kérdezni, hogy ki kezdte el a pogány missziót. És akkor rögtön eszünkbe jutnak az apostolok, kezdve ugye Fülöppel, nem volt apostol, de tanítvány volt, ugye a diakonusok egyike, etióp kincstárnokkal találkozott, és vitte az evangéliumot neki, vagy eszünkbe Péter, a nagy jelenés, a sok tisztátalan állattal, vagy Pál apostol, de eszetekbe jut a gadarai megszállott. Mert hogy ezt olvassuk róla, Jézus kérte, hogy hadd menjek veled, hadd legyek a tanítványod, és azt mondta, menj haza a tieidhez. Mondd el nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az Úr, hogyan könyörült meg rajtad. El is ment, és Dekápolis környékét, tehát a tízváros környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Mindenki csodálkozott rajta. Ki hirdette először az evangéliumot a pogányoknak? Egy ember, akiről mindenki lemondott. Nem kellett senkinek. Sőt, útban volt. Jézus megállt ezért a lélekért, és ez a lélek elkezdte Isten dolgait hirdetni ezen a pogány vidéken. Mit is olvastunk az elején? A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva. Ezért magasztalak téged a népek között, és a nevednek dicséretet éneklek. Örüljetek, népek, az ő népével együtt, és ezt is dicsérjétek ti népek, mind az Urat. Dicsőítse őt minden nép. Jézus célja, Jézus programja az volt, hogy helyreállítsa az ő népét, hogy az ő népén keresztül világítson a nemzetek és pogány népek felé, hogy így megismerjék Isten dicsőségét, és részesüljenek abban a kegyelemben, amiben az ő népe részesül. És ez a terve velünk is, hogy helyreállítsa mi kapcsolatunkat az Úrral, hogy ezen keresztül világítson az életünk a környezetünkben élőknek. Nem feltétlenül azoknak, akiket a programunk sodor magunk mellé, hanem talán azért az egy-egy lélekért, akit Isten mellénk tesz. Na ő az, akivel most beszélned kell. Imádkozzunk, és kérjük el Istentől, hogy kik ezek az egy-egy emberek az életünkben. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük neked, hogy elküldted őt világosságként ebben a világba. Köszönjük, hogy megváltója lett a mi életünknek. Köszönjük neked, hogy rajta keresztül bevontál minket abba az üdvösségbe, amit a te néped számára készítettél. Csodálunk és magasztalunk téged, hogy részt vehetünk ebben is, hogy az az áldás, amit te Ábrahámnak ígértél, végül ránk is ránk száll. És ott lehetünk majd vele együtt, és magasztalhatunk téged annál az asztalnál, amit számára készítettél a mennyben. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy a mi életünkben, amit sokszor ilyen programszerűen, rutinszerűen élünk, meg tudjunk állni egy-egy lélekért, meglássuk azokat az egy-egy embereket, akik felé nekünk szolgálatunk van. És ha tudjuk átlépni azokat a határokat, amik akadályoznak bennünket, hogy tudjuk szólni, tudjuk hirdetni a te megváltói kegyelmedet és irgalmasságodat feléjük. Köszönjük neked, Urunk, hogy minket is így vezettél magadhoz, hogy valaki megállt mellettünk, és köszönjük, hogy ezt tehetjük mi is. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.